Mielőtt belevágnék az üzenetembe, azzal szeretném kezdeni, hogy találtam egy inget a gyülekezetben, és mivel nem tudtam, hogy kié, igazából azt se tudtam, hogy női ing vagy férfi ing, ezért nem keresgéltem a gazdáját, hanem arra gondoltam, hogy behozom ide az istentiszteletre, és megmutatom nektek. Úgyhogy ha esetleg valaki ráismer, hogy az övé, akkor vegye, vigye. Ide hoznád nekem már azt az állványt, Léci, a sarokból. Ide kiteszem, hogy közben is lássátok, aztán majd aki úgy érzi, hogy az övé, az elviheti a végén. Ide felteszem. Hogyha olvastátok a mai üzenetemnek az ajánlóját, akkor emlékezhettek rá, hogy az állatoknak egy érdekes osztályáról írtam benne egy néhány mondatot. Itt a képen látjátok is ezeknek a különös állatoknak a képviselőit, közülük egy néhányat. Nem tudom, hogy szeretitek-e az ilyen állatkákat. Én gyerekkoromban kifejezetten közeli kapcsolatot ápoltam az ő szerencsétlenségükre ezekkel az állatokkal. Az állatoknak ez egy különös csoportja. Az a sajátosságuk, hogy vízben születnek, vízben növekednek, vízben fejlődnek, és az életük kezdeti szakaszán teljesen a vízi életre vannak berendezkedve. Úgyhogy farkuk van, amivel úszni tudnak, kopoltyúval lélegeznek, azonban később érdekes változás áll be náluk, mert eltűnik a farok, és kinőnek a lábak, és a kopoltyú helyett is kifejlődik egy tüdő, és aztán kijönnek a szárazföldre, és a felnőtt életük legnagyobb részét a szárazföldön töltik. Azonban, mivel vízben születtek, vízben növekedtek, és az életük kezdeti szakaszán a vízi életre voltak berendezkedve, ezért sohasem tudják végleg maguk mögött hagyni a vízi életet. Egyszerűen vannak dolgok, amelyeket képtelenek megtenni víz nélkül, csak a vízben tudnak megtenni, például szaporodni, ami egy igen fontos dolog. Sőt, mivel a bőrük nagyon vékony, és bőr légzésük is van, ezért egész életükben folyamatosan mindig nedvesnek kell lenniük, mert különben elpusztulnak. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de számomra a teremtett világ lenyűgöző. Olyan sok csoda van benne, annyi részlet, annyi jelenség van a teremtett világban, ami olyan, minthogyha tanítana bennünket. Olyan, minthogyha el akarna juttatni bennünket felismerésekre. Nyilván nem véletlen van ez így, azért van így, mert Isten alkotta ezt a világot. És én hiszem, hogy minden, amit Isten alkotott, az céllal lett megteremtve. És a Biblia is beszél arról, hogy érdemes odafigyelnünk a teremtett világra, akár bizonyos állatokra, mert ezeken az állatokon keresztül, ezeknek az életén keresztül, vagy egyáltalán a teremtett világban lévő dolgokon keresztül Isten kijelenti az embernek az ő szellemi, erkölcsi törvényszerűségeit, sőt, olyan, mintha az állatokon keresztül bizonyos emberi jelenségeket mutatna be Isten, mintha kifejezetten illusztrációnak teremtett volna bizonyos állatokat. Amikor a kétéltűeken gondolkodtam, mert hogy őket kétéltűeknek nevezzük, akkor arra jutottam, hogy bizonyos típusú keresztényekre emlékeztetnek engem. Ugye az állatok között is vannak olyanok, akik egyéltűek. Tehát vízben születnek, vízben nevelkednek, a vízben honosak. A szárazföldre csak vendégségbe, esetleg főként kényszer hatására jönnek ki, de hogyha többet kell ott tartózkodniuk, akkor bizony elpusztulnak. Aztán vannak szárazföldi állatok is, akik szárazföldön születnek, nevelkednek és ott honosak, és a vízbe csak vendégségbe vagy kényszerűségből mennek be, de hogyha több időt kell ott eltölteniük, akkor bizony elpusztulnak. De a hüllők nem ilyenek. Szóval, illetve a kétéltűek nem ilyenek. Szóval gondolkodtam azon, hogy ezek a kétéltűek engem emlékeztetnek bizonyos típusú keresztényekre. Tudjátok, milyenekre? Olyanokra, akik amikor megszülettek, akkor a bűnben születtek, istentelenül éltek, az életüknek a kezdeti szakaszán az Isten nélküli, istentelen életre voltak berendezkedve, de azután különös változások kezdtek történni az életükben. Mert hallottak Istenről, elkezdett a szívükben vonzódást támadni Isten felé, azután hallottak Jézus Krisztusról, hallottak arról, hogy ő kicsoda, hogy mit tett értük, hogy hogyan halt meg a világ bűneiért, és a szívükben vágy támadt arra, hogy ők is szeretnék megismerni Jézust. És aztán, amikor hitre jutottak, akkor elfogadták Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat, és ők is keresztényekké lettek. Azonban úgy tűnik, hogy nem tudják maguk mögött hagyni a régi, bűnös, istentelen életük dolgait. És egy furcsa kettősség áll be az életükbe. Őket neveztem el kétéltő keresztényeknek. Tudjátok, amikor fiatal voltam, és először felismertem, hogy létezik ilyen, akkor nem is akartam elhinni. Mert számomra én úgy gondoltam, hogy ha valaki megismeri Jézust, az élet urát, a tökéletesség Istenét, és megérti azt, hogy mit tett érte Jézus, akkor az élete örökre megváltozik. De mégis azzal kellett szembesülnöm, hogy ez nem mindig van így. Van egy számomra nagyon fájdalmas jelenség, amit újra és újra látok, hogy Krisztushoz tartozó emberek istentelen dolgokban élnek. Azokat a dolgokat folytatják és gyakorolják, amelyeket az életüknek abban a szakaszában gyakoroltak, amikor még nem ismerték Jézus Krisztust, és nem lettek az övéi. És tudjátok, amikor ezt látom, akkor ez engem mindig elszomorít. Akkor keserűség tölt el. És ott van bennem az a kérdés, hogy de miért? Miért, Uram? Hogy lehet ez? Hiszen megismertek téged, megismerték az életurát, megismerték a tökéletesség Istenét, az ő megváltójukat, aki egy új életet adott nekik. Akkor hogy lehet az, hogy mégis azokban a dolgokban élnek, amelyekben régen éltek? Úgyhogy, mivel ez egy teher a szívemen, ezért arra gondoltam, hogy ma ismét erről fogok beszélni. Tudom, hogy jó néhányszor beszéltem már erről a témáról, legutóbb 3 héttel ezelőtt, amikor, ha emlékeztek rá, a kovásztalan kitakarításáról volt szó, de mivel ez nehezedett rá a szívemre, ezért úgy döntöttem, hogy ma is erről fogok beszélni. Úgyhogy arról szeretnék beszélni, hogy mi Istennek a véleménye erről, és hogy hogyan tudnék nektek segíteni. Mert hogy vannak emberek, akiket Krisztus új életre hívott el, de mégis a régi életükben élnek. Legalábbis bizonyos szempontból, vagy bizonyos dolgokban a régi életükben élnek. Keresztények, de paráznák. Keresztények, de házasságtörők. Keresztények, de tisztességtelenek. Keresztények, de lopnak. Keresztények, de hazudnak. Keresztények, de a beszédükkel bomlasztanak. Keresztények, de harácsolók. Keresztények, de közönségesek. És hogy miért van ez így, és mit lehetne tenni azért, hogy ez ne így legyen? Van egy nagyon egyszerű igazság, amit ma szeretnék a központba állítani. Ez az igazság pedig úgy hangzik, hogy aki Krisztushoz tartozik, nem élhet istentelenül. Aki Krisztushoz tartozik, nem élhet istentelenül. Ha te Krisztushoz tartozol, nem élhetsz istentelenül. Van egy szakasz a Bibliából, amit szeretnék elolvasni nektek ezen a délelőttön. Az Efézusi Levél 4. fejezetéből, a 17. verstől. És azután majd ebből a szakaszból fogunk egy néhány dolgot megnézni. Hallgassátok. Azt írja Pál apostol. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öntsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát, vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznosság, bármiféle erkölcsi tisztátalanság, vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlen, se ostoba, vagy kétértelmű beszéd, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg újra és újra Szent Szellemmel. Beszélgetve egymás között, zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben, éneket mondva és dicséretet énekelve szívetekben az Úrnak, és hálát adva az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Halleluja! Ez Isten beszéde. Vannak helyek, ahol ezt mondják. És szeretném, hogyha tudnátok, hogy ez Isten beszéde. És ezek a sorok tartalmazzák azt a tervet, amit Isten készített számunkra. Azt az életet, amit Isten akar nekünk adni. De látjátok, hogy miről szólt ez a szakasz, amit felolvastunk. Arról szólt, hogy attól még, hogy valaki Krisztust megismeri, és az ő követőjévé válik, azaz keresztényé válik, még egyáltalán nem biztos, hogy elhagyja azokat a dolgokat, amelyek a régi életét jellemezik. Pontosan úgy, mint a kis békáknál. Akik megszülettek valahol, nevelkedtek valahol, be voltak rendezkedve egy bizonyos életformára valahol, és amikor a változás az életükben végbe megy, akkor sem tudják elfelejteni a régit. Jól érzik magukat a szárazföldön is, jól érzik magukat a vízben is, sőt, úgy érzik, hogy mind a kettőre szükségük van ahhoz, hogy élni tudjanak. Nézzük egy picit részletesebben ezt a szakaszt, amit elolvastunk, és egy néhány dolgot emeljünk ki belőle. Azzal kezdődik, az első mondat, ez az alapvetés. Mondhatnánk úgy, hogy ez az alaptétele ennek az egész szakasznak. Figyeljétek, hogy mit ír Pál. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Nézzétek csak! Ezt mondja az Úr nekünk, hogyha te az Úré vagy, hogyha te megismerted Krisztust, akkor nem élhetsz többé úgy. Figyeljétek meg ezt a kifejezést. Nem élhettek többé úgy. Barátaim, ez ki van zárva? Az elképzelhetetlen, ez lehetetlen, ez nem helyén való, hogy ugyanúgy élj, minthogyha meg sem ismerted volna Krisztust. Pál apostol azt mondja, hogy mondom tehát, és oda teszi még azt a kifejezést is, hogy és tanúsítom az Úr nevében. Ez a kifejezés, ami ott az eredetiben van, ez azt jelenti, hogy erőteljesen hangsúlyozom. Erőteljesen hangsúlyozom, hogy nem élhettek többé úgy, ahogyan a pogányok élnek az ő hiába való gondolkodásuk szerint. Aztán a következő részben lerajzolja, lefesti azt, hogy a pogányok hogyan élnek. A pogányok nem őserdei törzseket jelentenek, akik valamiféle furcsa, nem is tudom én, démon tiszteletben vannak és ilyen rituálékat gyakorolnak, hanem a pogány az egyszerűen az Isten nélküli embert jelöli a Bibliában ez a kifejezés. Azt mondja itt a Biblia, hogy az Istent nem ismerő, az Isten nélkül élő, az istentelen embereknek az elméjére sötétség borult. Elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben. Tehát miről van szó? Nem értik a dolgokat. Nem látják a dolgokat. Amikor az életben a helyes utat keresik, akkor nem látnak tisztán, nem tudnak tisztán látni. Azért, mert nem kalkulálnak Istennel, az ő személyével és az ő akaratával. És mi történik? Az, hogy az életük nem tetszik Istennek, nem Istennek tetsző, nem olyan, amilyet Isten szánna az embernek. És tévelyegnek, és megmaradnak a téveigésükben. És azt mondja a Biblia, hogy megkeményedik a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulnak. Nem tudnak sokszor különbséget tenni a jó és a rossz között. Nem érzik, hogy mi a jó és mi a rossz. Egy ilyen állapotban vannak azok, akik Istent nem veszik figyelembe az életükben. Gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységekre vetemednek nyereségvágyukban. Tehát olyan vágyak hajtják őket, amelyek tisztátalan dolgokra viszik őket, és gátlástalanná válnak. Ilyen tehát az az ember, aki Isten nélkül él, aki nem gondol arra, hogy van egy teremtője, aki nem keresi az ő teremtőjét, aki nem keresi az ő teremtőjének az akaratát, aki nem érdeklődik azok iránt a szellemi, erkölcsi alapelvek, törvényszerűségek iránt, amit az alkotó működésbe helyezett. Ilyenek tehát az Isten nélkül élő emberek. És azt írja a Biblia, hogy mi is legtöbben ugyanilyenek voltunk. Miért? Mert ott születtünk, ott nevelkedtünk. A gondolkodásmódunk, a megoldási módjaink, az életszemléletünk ott formálódott, mint a békáknak a vízben. De utána úgy folytatja Pál apostol, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Az első két szóra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Ti azonban. Ti azonban, kik azok a ti? Azok, akik megismertétek Krisztust. És mit jelent az a szó, hogy azonban? Azt jelenti, hogy de ti másként gondolkodtok, és ti másként éltek, mert ti megismertétek Krisztust. Figyeljétek csak, ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Tudjátok, milyen fontos az, hogy egyre inkább megismerjük és lássuk, hogy Krisztus hogyan élt itt ezen a földön. Hogy mi az, ami ő benne megvalósult. Hogy ő hogyan gondolkodott. Hogy ő hogyan cselekedett. Hogy ő hogyan viszonyult. Hogy nekinek milyenek voltak az erkölcsei. Hogy ő hogyan beszélt. És így tovább, és így tovább. Nekünk látnunk kell, hogy kicsoda Krisztus. Hogy mi az, ami megvalósult Krisztusban. És erről kell, hogy tanítsuk magunkat. Hogy tanítsuk egymást. azért, hogy mi magunk is olyanokká váljunk, mint ő. Tudtad, hogy Isten azért hívott el téged, hogy te is hasonlóvá válj Jézus Krisztushoz. Nem kell szakállat növesztened, nem kell régi ruhákban járnod, hanem azt akarja Isten, hogy a bensődben, a karakteredben, a jellemedben, a valóságképedben, az értékrendedben, a probléma megoldási módszereidben, a szolgálatodban, a céljaidban, a motivációidban válj olyanná, mint Krisztus. Ez egy fantasztikus elhívás, erre vagy elhívva. Azért azt mondja Pál apostol, hogy ti azonban nem élhetek így, mert Krisztusban nem az valósult meg. Azután folytatja a 22. verstől a konkrét tennivalóval. Azt mondja, hogy ezért tehát, illetve vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg elméteknek szellemében, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Tehát mit mond Pál? Azt mondja, hogy figyelj ide, le kell vetned a régi dolgaidat. Le kell vetned azokat a dolgokat, ahogyan régen éltél, amikor még nem ismerted az Istent, amikor még nem voltál Krisztusé. És ez nem föltétlen automatikus. Ahogyan a tegnapi ruhád nem automatikusan jött le rólad, és a mai ruhád nem automatikusan jött fel rád, hanem le kellett vetned az egyiket, és fel kellett venned a másikat. Ugyanúgy kell letenned a régi életed dolgait, és ugyanúgy kell felvenned azt az új életet, amit Jézus Krisztusban kaptál. És ott a közepén, ott van egy nagyon fontos dolog, a második sorban nézzétek meg, hogy újuljatok meg elméteknek szellemében. Tehát a gondolkodásotoknak az alapjait kell megújítanotok, hogy ti kik vagytok már, és kik nem vagytok már. És hogy milyen úton akartak járni, és hogy mi Istennek a terve veletek. A múlt héten Viktor kiválóan beszélt arról, hogy hogyan tudjuk a gondolkodásmódunkat megújítani a kijelentéseink és a vallástételeink által. Használjátok ezt. Használjátok a megvallásokat, a kijelentéseket, és mondjátok meg magatoknak, mondjátok meg a lelketeknek, mondjátok meg a szellemvilágnak azt, hogy ti kik vagytok, és hogy milyen életet kívántok élni. Változzatok meg a ti gondolkodásotok megújításával. Öltsétek fel az új embert. Azután pedig a következő szakaszban elkezd konkrétan beszélni Pál apostol arról, hogy mit is kell levetnünk. Előre bocsátom, hogy ma hosszú lesz a tanítás, jó? Készüljetek fel, de ígérem, hogy nem fogok mellé beszélni, hanem nagyon hasznos dolgokat fogok mondani, de mivel szeretnék egy teljes körű képet adni erről a témáról, ezért húzódjatok kicsit távolabb a mellettetek ülőtől. Na, szóval készüljetek fel. Szóval a következő részben Pál apostol részletezi, hogy konkrétan melyek azok a dolgok, amelyeket le kell vetni, és melyek azok a dolgok, amelyeket ezek helyett fel kell venni. Nyilván azért nevesíti ezeket, mert ő, mint tapasztalt igehirdető, lelkipásztor, apostol, ezeket a dolgokat látta az emberek életében. Bement a gyülekezetbe, és látta, hogy vannak emberek, akik is megismerték Krisztust, és az övéi, de mégis ezeket a dolgokat csinálják. Ezért beszélt arról. Szóval nézzük, hogy mik azok a dolgok, amelyeket Pál felsorol. Először is azt mondja, hogy ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Arról beszél a Biblia, hogy az istentelen világban olyan jellemző dolog a hazugság. Nem tudom, tapasztaljátok ezt. Hogy nem mondjuk meg az embereknek az igazat, vagy nem is az a baj, hogy nem mondjuk meg az igazat, hanem az igazság ellentétét mondjuk. Találkoztál már olyan emberekkel, akik hazudtak? Tudjátok, amikor gondolkodtam ezen, arra jutottam, hogy a hazugság az egy olyan könnyű megoldási módszer bizonyos helyzetekbe. Mert amikor elkésel valahonnan, akkor könnyebb azt mondani, hogy nem tudom én, éppen nyíltak a rózsák, és annyira lenyűgözött, hogy nem, vagy valamit kitalálsz, hogy miért késtél el. Ahelyett, hogy megmondanád az igazat. Könnyebb megoldani a problémákat, könnyebb sikeresnek lenni úgy, hogyha hazudsz. És én rájöttem, hogy az Isten nélküli emberek a hazugságot használják egy probléma megoldási, illetve egy előrejutási módszerként. És azt mondja a Biblia, hogy ha te viszont Krisztust megismerted, akkor ne hazudj. És hogyha Krisztusé vagy, és még mindig az életed része lenne a hazugság, akkor hagyd abba. Ne hazudj többé, hanem mondj igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. A következő dolog, amit mond Pál, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Tudtad, hogy a haragon keresztül az ördög lép be az életedbe? A haragon keresztül az ördög lép be a házasságodba, a családodba, a kapcsolataidba? A haragon keresztül az ördög lép be. Nem tudjuk megtenni magunkkal azt, hogy soha ne gerjedjünk haragra, de azt igen, hogy a haragot ne tartsuk meg. Nézzétek meg, hogy miről beszél a Biblia. Azt mondja, hogy a nap ne menjen le a te haragoddal. Ne vidd át a haragodat a következő napra. Hogyha valakivel szemben harag gyullad benned, rendezd le, mielőtt a nap lemegy. Vagy a következő fel kell, és szabadulj meg tőle. Annyi ember van, aki haragtartó. Annyi család van, ahol arról beszélgetnek, hogy ki mit csinált, és hogy milyen izé. Olyan sok ember van, aki haragszik valakire. Haragszik a szomszédra, haragszik a kollégára, haragszik a főnökre, haragszik a kormányra, haragszik a tudjuk kicsodákra. Valakire mindig haragszik. Azt mondja a Biblia, hogy ha fel is gerjednél, ne tartsd meg a haragodat. Miért? Mert te új ember vagy. Mert Isten sem tartja meg a haragját veled. Megbocsátott neked. Akkor neked sem szabad megtartanod a haragodat bárkivel szemben. Harmadik dolog. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Loptál régen? Elvettél dolgokat, amit nem adtak oda neked? Ne csináld tovább. Az istentelen világban ez úgy benne van. Hát elveszem, nem baj, nem veszik észre. Ott elfér, majd leírják. Ne lopj. Ne vedd el azt, amit nem adtak neked oda. Csak az a tiéd, amit odaadtak neked. Vagy azért, mert megdolgoztál érte, vagy azért, mert megajándékoztak vele. A többi tabu, a többi szent, nem a tiéd. Inkább dolgozzál, légy szorgalmas, és a saját kezed munkájával szerezd meg a javakat, és amit megszereztél, abban is gondolj azokra, akiknek kevesebb van, mint neked. Negyedik dolog. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Bomlasztó beszéd. Itt az eredetiben a rothadt beszéd van. Annyira érdekes. Tudjátok, az az étel rothadt, amiben elindul a rothadás. És hogyha egy étel rothadt, és beleteszed a többi étel közé, akkor azt is megrothasztja. Hogyha a szívedben valami rothadás van, és azt elkezded kimondani a beszédeidben, akkor meg fogja rothasztani a környezetedet, meg fogja rothasztatni a kapcsolataidat. Vannak emberek, akiknek a beszéde állandóan bomlaszt. Amikor beszélnek, akkor mások bűneiről beszélnek, mások hibáiról beszélnek, intrikálnak, pletykálnak, vádolnak, kárhoztatnak, rágalmaznak. És a beszédjük nem az épülést, hanem a bomlást szolgálja. Nézzétek meg, mit mondja a Biblia. Azt mondja, hogy ha te Krisztusé vagy, akkor a te beszédeddel ne bomlasz, hanem csak akkor jöjjön ki a szátokon valami, csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Hogy áldást hozzon azokra, akik hallják a te beszédeid, a te szavaid. Áldást hoznak azokra, akik hallják. Itt a gyülekezetben feltételezem, hogy igen. És otthon? És amikor valakinek a háta mögött beszélsz, azt mondja a Biblia, hogy csak az jöjjön ki a szádon, ami áldást hoz. Mert hogyha te Krisztusé vagy, akkor arra lettél elhívva, hogy áldást közvetíts. Hogy az Isten csatornája legyél. Hogy az Istennek az építése nyilvánuljon meg rajtad keresztül. Következő. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Az Isten nélküli világban annyira jellemző ez. Micsoda? A keserűség. Hogy az emberek keserűen beszélnek. hogy indulatosak, hogy haragosak, hogy kiabálnak, hogy Istent káromolják. Miért? Azért, mert amikor frusztráltakká válnak, amikor problémájuk van, amikor konfliktusok támadnak, akkor a keserűség, az indulat, a harag, a kiabálás jön ki belőlük. De nézzétek, mit mond a Biblia. Ha mi Krisztuséi vagyunk, akkor ezt nem tehetjük tovább. Akkor fogd be a szádat, és szabadj be a szobádba, tegyél párnát a fejedre, zárd be magad a WC-be, fuss ki a gulyadombra, csinálj valamit, de ne önsd ki a keserűségedet, az indulatodat, a haragodat az emberekre, akik körülötted vannak. Mert lehet, hogy te megkönnyebbülsz, de ők tízszer inkább megterhelődnek. Hanem azt mondja a Biblia, hogy legyetek inkább jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A következő, amit le kellene vetnünk, az a paráznaság. Nézzétek, ellenben paráznaság még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan a szentekhez méltó. Tudjátok, ez nekem nagy problémám. Hogy azt látom, hogy Krisztus gyermekei is paráznák sokszor. Teher van a szívemben miatta. Mert nem értik, nem látják, hogy a szexuális intimitás az tabu. Egy másik ember szexuális intimitása mind testi, mind lelki vonatkozásban szent. És csak akkor lehet a tiéd, hogyha elkötelezted valaki mellett egy élethosszig tartó szövetségre. És addig nincs között hozzá, nem lehet között hozzá. És akik vízben születtek, lehet, hogy kijöttek a szárazföldre, de továbbra is a vízbe akarnak szaporodni. Mint a békák. Régen nem volt neked nem számított neked. Nem érdekelt. A tudatlanság idejét elnézi az Isten. De most, hogy megismerted őt, mondom neked, és tanúsítom az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy nem élhetsz úgy, ahogyan régen éltél. Ha részesülni akarsz valakinek a szexuális a nemi intimitásából, akár testileg, akár lelkileg, akkor ismerd meg, akkor értékeld, becsüld meg, udvarolj neki, vagy fogadd az udvarlását, és hogyha hit támad a szívetekbe, akkor kösd vele szövetséget, egy életre. És akkor élvezhetitek egymásnak a nemi intimitását. Mind testileg, mind lelkileg. Következő. Azt mondja, hogy ellenben bármiféle tisztátalanság, még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan a szentekhez méltó. Mi az a bármiféle tisztátalanság? Ez a szó kifejezetten az erkölcsi szellemi tisztátalanságot jelenti a görögben. Tudod, az olyan megfoghatatlan, olyan tág fogalom ez az erkölcsi tisztátalanság. Tudod, mit jelent ez, amikor valaki nem becsületes, nem hűséges, nem egyenes, amikor hátsó szándékai vannak neki, erkölcsileg tisztátalan. Nézzétek, mit mond a Biblia, hogy erkölcsi tisztátalanság még szóba se kerüljön közöttetek. Legyen egyértelmű számotokra, hogy nem. Mi egyenesek, tisztességes, becsületesek, hűségesek, tiszta motivációjuk, és tiszta szándékúak akarunk lenni. Mert Krisztus erre hívott el bennünket. Következő, nyerészkedés. Ez a szó jelenti a kapzsiságot, jelenti a haszonlesést, és igazából úgy lehetne összefoglalni, hogy harácsolás. Amikor valakit az vezérel folyamatosan, hogy hogyan tudna még több anyagi dologra szert tenni. És hogyha másiknak több van, akkor ez neki rossz érzés. És ő akar még többet, még többet, még többet. És azt mondja a Biblia, hogy ez az istentelen embereket jellemzi, de ha te már Krisztusé vagy, akkor te nem élhetsz többet így. Se szemérmetlen ostoba kétértelmű beszéd, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Nehéz ezt lefordítani, ezt az ostoba beszédet, ez a hitvány, felszínes, silány beszédet jelenti. Ami annyira jellemző az istentelen világra. Hogy az emberek miről beszélnek? Pajzán, kétértelmű, szexuális, tisztátalan dolgokról. Silány, felszínes, ostoba, értelmetlen dolgokról. Azt mondja a Biblia, hogy a te beszéled ne legyen ilyen. El tudod képzelni, amikor Jézus leült a tábortűz mellé, este a tanítványára, és azt mondta, hallottam egy pajzán viccet. És kezdte mesélni nekik. És utalgatott arra a nőre, akit ma láttunk a templom téren. Ugye nem tudjátok elképzelni. Miért nem? Mert nem csinálta ezt. Szóval azt mondja, hogy ez nem illik, hanem ehelyett inkább a hálaadás. Aztán a végén van egy tizedik dolog is, amit konkretizál itt Pál apostol, akkor azt mondja, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt. Ja, érdekes az a részegeskedés, ez nem feltétlenül alkoholizmust jelent. Tudom, hogy vannak a keresztények között alkoholisták is sajnos. De ez nem feltétlenül alkoholizmust jelent, hanem azt, hogy idogálunk. Az, hogy néha iszunk, az nem baj. Felvidul a szív tőle. Esküvőn pláne. Ugye Jézus is bort csinált az esküvőn. Nincs ez semmi baj. De amikor az életed része az, hogy keresed a módosult tudat és lelki és érzelmi állapotot az alkohol segítségével, az nem helyén való. Mert neked nem az alkohol kell, hogy módosítsa a lelki állapotodat, hanem az Istennek a Szent Szelleme. És ezért kell újra és újra betöltekeznünk Szent Szellemmel, hogy ő emeljen fölé bennünket az életünk problémáinak. És ő adjon nekünk segítséget hozzá. Látjátok ezeket a dolgokat? Pál apostol azt mondja, hogy figyeljetek, ti egykor sötétség voltatok, de most már világosság vagytok. Ezért éljetek a világosság gyermekeiként. És ne csináljátok azokat a dolgokat, amiket régen tettetek. Tudjátok, amikor ezt az inget megtaláltam a gyülekezetbe, először nagyon megörültem. Tudjátok miért? Mert láttam, hogy egy bátor keresztény ez az ing. Tudjátok, onnan tudtam. Rá volt írva a hátuljára, hogy keresztény vagyok. És annyira örültem neki, hogy valaki a vagány ingjének a hátuljára ráírja azt, hogy keresztény vagyok. És majdnem hálát kezdtem adni az Úrnak, de aztán elkezdtem jobban megnézegetni ezt az inget. És amikor megnézegettem, elszomorodtam. Nagyon elszomorodtam. Mert olyan dolgokat találtam az ingen, aminek nem szabadna Isten népe között lenni. Lopok. Bomlasztó beszédű vagyok. Hazudok. Haragtartó vagyok. Nézzétek. Indulatos vagyok. Erkölcsileg tisztátalan vagyok. Parázna vagyok. Harácsoló vagyok. Közönségesen beszélek. Részegeskedek. És akkor megtaláltam a gyülekezetbe ezt az inget, azt mondtam, Uram, miért van egy ilyen ing a gyülekezetbe? Miért hord egy keresztény egy ilyen inget? Nézegessétek, hát ha valaki felismeri. Fogadni mernék, hogy az elején, amikor megmutattam, mindenki megnyugodott, és azt mondta, ah, ez nem az én ingem. Igaz, hogy így voltál vele? Ez nem az én ingem. Ha valaki itt hagyta, majd megtalálja. De most, ha megnézed jobban, lehetséges, hogy mégiscsak a tiéd. Lehet, hogy nem minden igaz rád, de valami igen. Az az egyszerű, de fontos igazság, amit ma hangsúlyozni szeretnék, így szól, hogy ne vegyél részt ezekben. Inkább leplezd le ezeket. Mert aki Krisztushoz tartozik, az nem élhet istentelenül. Mondhatnánk, hogy most akkor fejezzük be, elég volt mára, de szeretném egy picit folytatni ezt a témát. Ugyanis azon gondolkodtam, hogy ha valaki nem hagyja el a régi életének az istentelen dolgait, akkor valami miért teszi ezt? Szóval miért nem hagyja el egy keresztény az istentelen dolgait, ha nem hagyja el azokat? És tudjátok, hogy ezen gondolkodtam, három okot találtam. Kíváncsiak vagytok, mi az a három? Az első, nagyon durva, azért, mert nem akarja. Hát nem akarja. Hát működött ez a lopás. Anyagilag kifizetődő. Hát csináljuk tovább. Ha működött ez a hazugság, mert mindig sokkal könnyebb, mint bevallani azt, hogy én voltam a hunyó. Fogjuk az asszonyra? Vagy az időjárásra? Vagy a forgalomra? Vagy a kollégákra? Vannak, akik nem akarják. Tudják, hogy nem szabadna a nemi intimitását valakinek használni házasságon kívül. De mégis használják. Tudják, hogy nem szabadna kiabálni, indulatoskodni. Tudják, hogy nem szabadna poblasztó beszédeket szólni. De nekik ez szimpatikus. Mert így akarják. Ez nagyon sajnálatos, de mégis így van. Tudod, hogy ha nem akarod elhagyni a régi életed dolgait, akkor erős a gyanú, hogy egyáltalán megtértél-e? Felismerted-e azt, hogy miről szól ez a dolog? Az Efézusi 5-6-ban azt olvastuk, hogy senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével. Nagyon érdekes. Figyeljétek csak meg. Itt egészen bizonyosan Pál olyan emberekre utal, akik ott vannak a gyülekezetben. Igaz? Mert most miért foglalkozna, miért figyelne oda egy Krisztus követő keresztény akárkinek a véleményére? Azt mondja, hogy nehogy megtévesszen benneteket valaki az üres beszédével. Mi az üres beszéd? Az, amikor van beszéd, de nincs mögötte tartalom. Amikor valaki beszél a Krisztusról, de nem él a Krisztus szerint. És a beszédével azt a felfogást építi valahogy fel, hogy ezt így is lehet csinálni. Azt mondja Pál, hogy senki meg ne tévesszen benneteket az üres beszédével. Egy alkalommal nagyon érdekes dolog történt, amikor Bemerítő János szolgált még Jézus előtt. Tudjátok, Bemerítő János arra hívta az embereket, hogy hagyják el a bűneiket, és forduljanak Istenhez. És akkor sokan kimentek, hogy bemerítkezzenek. Azt írja Máté 3:5-8-ban az ige. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, bemerítette őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek bemerítkezni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata! Na látjátok? Tehát az, hogy én békákat raktam ki, az teljesen biblikus. De mégse viperákat. Majd egyszer beszélünk arról is. Szóval azt mondja, viperák hajzata. Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt? Mi volt a helyzet? Hát jöttek ezek a derék vallásos emberek, és azt mondták, mi is bemerítkezünk, mi is tényleg elfordulunk a bűneinktől. És azt mondja nekik János, hogy olyanok vagytok, mint a viperák fajzata. Miért pont ehhez hasonlított? Tudjátok, azért, mert amikor felgyullad az erdő, vagy felgyújtanak egy szántóterületet, akkor az ott lévő viperák, amikor érzik, hogy kezd a talpuk alatt a talaj forrósodni, akkor gyorsan elmennek. Miért mennek el a viperák? Nem akarnak ők megváltozni, csak meg akarnak menekülni. És tudod, milyen sok ember van, aki pontosan ugyanígy gondolkodik? Én nem akarok én megváltozni, csak meg akarok menekülni. Mitől? Hát hallottam, hogy majd, ha meghalunk, nem tűnünk meg létezni. És akkor vagy a mennybe megyünk, vagy a pokolba. És ha pokolba nem szeretnék menni, mert ott meleg van. Meg az nagyon rossz hely. Úgyhogy, hát biztos, ami biztos, ez a megváltó, ez kell nekem. Mert én nem akarok elveszni. Szóval meg akar menekülni, de nem akar megváltozni. És ezek a vallásos emberek pontosan ilyenek voltak. Azért azt mondta nekik János, hogy kifigyelmeztetett benneteket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Ne csak megmenekülni akarj, hanem megváltozni is akarj. És ez fontos, hogy lásd, hogy tudd, hogy Jézus Krisztus nem csak azért jött, hogy megmentsen, hanem azért is, hogy megváltoztasson. Nem csak azért jött, hogy megmentsen, hanem azért is, hogy megváltoztasson. Azt írja János apostol 1 János 1:5-6-ban. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Figyelj csak, nagyon-nagyon radikális. Ha én a sötétségben járok, tehát a sötétség cselekedeteiben, az istentelen dolgokban élek, és közben azt mondom, és azt mondom közben, hogy nekem közösségem van az Úrral, akkor mi az igazság? Az igazság az, hogy nincs közösségem az Úrral. Mert hogy embernek valódi közössége van Jézus Krisztussal, akkor nem marad ugyanaz az ember. Magát csapja be. Még egy durvábbat mutatok nektek. Ez is a Bibliában van. Előre készüljetek fel. A lelkileg gyengék, csukják be a szemüket, fogják be a fülüket. Következőt írja Péter. Mert ha azok, akik az Úr és üdvözítő Jézus Krisztus megismerése által a világ förtelmeitől megmenekültek, de újra belekeveredve azokba a hatalmukba estek, azoknak az utóbbi állapota rosszabb lett az előzőnél. Jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna meg az igazság útját, mint hogy azt megismerve visszaforduljanak, elpártoljanak a nekik átadott szent parancsolattól. De végbe ment rajtuk az igaz példabeszéd, a kutya visszatért a saját okádására, és a megfürdött disznó a sárban hempereg. Első század, kereszténység hajnala. És nézzétek meg, hogy múlt időben beszél Péter. Tehát a tapasztalatai alapján ír. És azt mondja, hogy azt láttam, hogy vannak emberek, akik az Úr és üdvözítő Jézus Krisztus megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől. De mit csinálnak? Visszafordultak, visszatértek, újra elkezdték azokat gyakorolni, és a hatalmukba kerültek. És azt mondja Péter, azt tudom mondani, hogy talán jobb lett volna, ha nem is ismerték volna meg Krisztust. Miért? Mert rosszabb lett az állapotuk, mint amilyen előtte volt. És aztán két példát mond. Nem tudom, láttatok-e már kutyát hányni? Szerintem nem túl szimpatikus látvány. Én láttam. És tudod, mit csinál a kutya, amikor hányt? Valami, ami a gyomrát elrontotta, valami, ami megbetegítette, kilklendezi. És utána fordul 2-3-at, és visszamegy, azt nyam-nyam-nyam. Újra megpróbálja. Legyél gusztustalan egy dolog. És nézzek, mit mond a Biblia. Hogy vannak drága emberek, akik is megismerték Krisztust, megszabadultak a förtelmektől, és utána visszamennek, és azt mondja, nem is volt ez olyan rossz. Vagy utána azt mondja, hogy a disznó megfürdött, és utána visszamegy, és a sárban hempereg. A kérdés az, hogy akarsz-e új életet élni? Eldöntötted-e, hogy mivel Krisztusé vagy, te új életet akarsz élni? Gyorsan menjünk tovább. A másik ok, ami miatt nem hagyja el egy keresztény az istentelen dolgait, hogyha nem hagyja el, hogy nem fordít rá gondot. Nem figyel rá különösebben. Örül annak, hogy az Úré vagyok, meg minden, jó, dicsőség az Úrnak, örök életem van, tök jó itt a gyülibe, meg klassz, meg minden, de nem fordít rá gondot arra, hogy Krisztusivá váljon az élete. Nézzétek meg, 3 kis részletet emelek csak ki, ami ebben a efézusi szakaszban volt, amit olvastunk. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. És ez nem fenyegetés. Jól vigyázz te! De nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy legyél, tehát ügyelj rá. Legyen gondod rá. Vigyázz arra. Vannak az életedben dolgok, amikre figyelsz. A gyerekedre figyelsz anyaként? Hagyod, hogy a kapu nyitva legyen? 1,5-2 éves gyereket hadd menjen, ha neki úgy tetszik? Úgy, ahogy nem. Hagyod az autódat nyitva a bevásárlóközpont parkolójába? Benne a kulcssal? Hagyod ezeket a dolgokat? Ugye nem? Miért? Mert tudod, hogy az értékes. Azt mondja a Biblia, hogy figyeljetek oda, ügyeljetek arra, hogy hogyan éltek. Legyen gondotok arra, hogy ne a régi, hanem az új szerint éljetek. Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akaratát. Kicsoda meggondolatlan? Aki nem gondolja végig, hogy mit csinál. Hát én lopok, nem baj, nem gondolom végig. Kiabálok, indulatos vagyok, nem gondolom végig. Bomlasztó a beszédben, nem gondolom végig. Nyomom a tisztátalan silány beszédet, nem gondolom végig. Azt mondja a Biblia, hogy gondold végig. És utána a harmadik idézet, ítéljétek meg, hogy mi a kedves az Úrnak. Ítéld meg, tegyél különbséget, szelektáld szét, hogy mi az, ami kedves az Úrnak. Figyeljetek, ez nem erőlködésről beszél. Nem szeretném, hogy az az érzésetek lenne ma, hogy fú, itt most erőlködnöm kell. Nem erről van szó. Krisztus egy új életre hívott el. Ne a régi szerinté, hanem az új szerint. A harmadik ok, hogy azért nem hagyja el valaki a régi istentelen dolgait, ha nem hagyja el, mert nem tudja. Legalábbis úgy érzi, hogy nem tudja. Uram, én nem tudom elhagyni ezt a pornót. Uram, én nem tudom elhagyni ezt a jellemtelenséget. Én nem tudok erkölcsileg tiszta lenni. Nekem nagyon nehéz ez. Hát engem így neveltek. Én ebben éltem 30 évig, 40 évig. Nekem ez nem megy, uram. Én szeretlek téged, de te tudod, hogy nem megy. Jól van, nem. Ha nem megy, akkor ne erőlködj. És az ember érzi, hogy hát az Úr is megérti ezt. És úgy gondolja, nem tudom. De figyelj, ez nem igaz, hogy nem tudod. Azt mondja a Biblia, Efézus 5:8-ban azt olvastuk. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Az első sor milyen módban van? Nyelvtanilag. Felszólító? Nem. Óhajtó? Nem. Kijelentő módban. A kijelentő mód az a tényeket jelenti ki. Nézzetek, mit mond a Biblia. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Tehát mondd ki magadra, ha küzdesz, egykor sötétség voltam, de most világosság vagyok. Nem magamban, hanem az Úrban. Az én erőm az Úr. Az én példaképem Jézus. Az én erőforrásom a Szent Szellem. Ezért én nem a régi leszek, hanem az új leszek. Viktor, hallod ezt? Írj valamit a chat falra, hogy igen. Tehát mondd ki, valld meg, jelensd ki. Én nem a régi vagyok, hanem az új. Én nem a sötétségben járok, hanem a világosságban. Én nem vagyok parázna, hanem tiszta vagyok. Én nem vagyok házasságtörő, hanem hűséges vagyok. Én nem vagyok haragtartó, hanem megbocsátó vagyok. És mondd ki ezeket a dolgokat. Változtasd meg a gondolkodásmódodat. Azáltal, hogy kijelented ezeket a dolgokat magadról. És éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Szóval, itt van három ok. Ha valaki nem hagyja el a régi életét, azért nem hagyja el, mert nem akarja, vagy azért, mert nem fordít rá gondot, vagy azért, mert nem tudja. Ha neked problémád van ezzel, akkor vajon melyik ezek közül? Utolsó részhez közeledünk, ne jegyetek meg, nem lesz nagyon hosszú, de át kell mennem egy pár ponton, azért, hogy teljes legyen a kép. Emlékeztek erre a központi igazságra? Aki Krisztushoz tartozik, nem élhet istentelenül. Mondjuk együtt. Aki Krisztushoz tartozik, nem élhet istentelenül. Hat dolog, amit ha felismersz, elhagyod a régit. Hat dolgot szeretnék felsorolni nektek, amit ha valaki felismer, akkor el fogja hagyni a régi életének az istentelenségeit. Viszont ha nem ismeri fel, akkor nem fogja elhagyni. Nézd végig úgy hallgasd, hogy te ezeket felismerted-e. Az első dolog, amit ha felismersz, elhagyod a régit, hogy az istentelenség tönkretesz. Figyelj csak ide! Minden, amit Isten mondott, az a javunkat szolgálja. Ha Isten valamire azt mondja, hogy ezt ne tedd, akkor az a te javadat szolgálja. Ha Isten azt mondja, hogy ezt tedd, akkor az a javadat szolgálja. Ha Isten valamire azt mondja, hogy ezt így tedd, és ne úgy tedd, az a javadat szolgálja. És hogyha az Isten játékszabályait figyelmen kívül hagyod, baleset lesz a vége. Lehet, hogy nem azonnal, de előbb-utóbb biztosan. Nézzétek, mit ír a Biblia a Galata 6:7-8-ban. Ne tévejegjetek. Az Isten nem lehet megcsúfolni, nem lehet meghazudtolni. Amire az Isten azt mondta, hogy úgy van, az úgy van, és mindig is úgy lesz. Hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Mert aki a testnek, a romlott természetnek vet, az a testből arat majd pusztulást. Tehát fel kell ismerned azt, hogy az istentelenség tönkretesz. A második dolog, amit ha felismersz, akkor elhagyod a régit, hogy az Isten szent. Szerintem, amikor valaki szentségtelenül él, bár megismerne Krisztust, az azért van, mert nem értette meg, hogy az Isten szent. Az Isten szent. Szeretet, de szent. Attól, hogy Isten szeret téged a bűneid ellenére, még nem szűnt meg szentnek lenni. A kegyelem korszaka nem írja felül, és nem törli el az Isten szellemi és erkölcsi törvényeit, hanem képessé tesz rá, hogy aszerint élj. Az Isten nem változtatta meg a véleményét. Az Isten továbbra is azt gondolja a paráznaságról, hogy utálatos. Az Isten továbbra is azt gondolja a hazugságról, hogy utálatos. Az Isten továbbra is azt gondolja az összes többi istentelen dologról, hogy az istentelen dolog. Az Isten szent. Nézz fel ő rá, gyönyörködj ő benne, csodálatos látni az ő szentségét. Amikor gyönyörködsz Isten szentségében, akkor te benned is felgerjed a vágy, hogy szent legyél. Nézzétek, mit ír a Biblia az 1 Péter 1.14-16-ban. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek a rutatlanságotok idején voltak bennetek. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Miben? Egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. A harmadik dolog, amit ha felismersz, akkor elhagyod a régit, hogy Jézus Krisztus világosság. Ismered Jézus életét? Olvastál róla? Hallottad róla? Ha Krisztusé vagy, akkor biztosan Jézus világosság volt. Emlékszel, miről írt Pál? Hogy azt kell megismernünk, ami Krisztusban megvalósult. És Krisztus maga volt a világosság. Ő mondta a János 8.12-ben, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Te már felismerted, hogy Jézus világosság. Akkor kövesd őt, és járj te is világosságban. A negyedik dolog, amit ha felismersz, akkor elhagyod a régét, hogy milyen nagy áldozatot hoztak érted. Te tudtad, hogy nem aranyon, hogy nem ezüstön, hogy nem drága kövön váltott meg téged az Isten. Tudod, hogy az neki nem csak egy ilyen könnyű passzió volt, hogy ketté hasadjon az a kárpit, hogy bemehess az ő jelenlétébe. Tudod, hogy milyen áldozatot hozott érted az Isten? A legdrágábbat adta oda. Azért, hogy te neked ne kelljen úgy élned, ahogy régen éltél. A legdrágábbat adta oda azért, hogy többé ne kelljen lopnod, hazudnod, csalnod, tisztességtelennek lenned, paráznának lenned, és így tovább. A legdrágábbat adta oda érted. És hogyha nem látod az árat, akkor nem fogod értékelni az ajándékot. De ha látod az árat, akkor értékelni fogod az ajándékot. Pál apostol egyenesen azt írta ezzel a kapcsolatban a 2 Korintus 5.16-ban. Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ez akkor fog megvalósulni, hogyha felismerted és látod, hogy milyen nagy árat fizettek érted. Az ötödik dolog, amit ha felismersz, elhagyod a régit, amikor felismered, hogy milyen erő van az újjászületésben. Figyeljetek, ez annyira csodálatos, ez sok külön prédikációt megérne, és már beszéltünk is erről korábban. Krisztusban te új teremtés lettél. És az az új teremtés az szent, tiszta, igaz. És annak az erejével képes vagy te is szent, tiszta és igaz életet élni. Azt írta Pál apostol itt az Efézus 4.24-ben, hogy öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Az új ember, akivé lettél, aki ott van benned, szent és igaz, valóságosan. Hogyha felismered, hogy milyen potenciál van benne, és megtanulod kiaknázni, akkor valóban egy új életet tudsz élni, és el fogod hagyni a régit. És a hatodik dolog, amit ha felismersz, elhagyod a régit, amikor felismered, hogy Isten mire hívott el téged. Tudod, Isten mire hívott el? Jézus beszélt róla a Máté 5, 14 és 16. versében. Ti vagytok a világ világossága. Te vagy. Arra vagy elhívva Krisztusban, hogy te legyél a világ világossága. Ez mit jelent? Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Ez nem egy nagyszerű elhívás? Isten azt akarja, hogy amikor az emberek engem látnak, akkor elkezdjék tisztelni őt. És dicsőíteni őt. Erre vagy elhívva. Milyen nagyszerű elhívásod van. Arra vagy elhívva, hogy ebben az elfordult, elfajult nemzedékben olyan legyél, mint a ragyogó csillag a sötét égbolton. Te, aki megismerted Krisztust, ragyogd Krisztusnak a világosságát. Nem leszel tökéletes. Ez nem a tökéletességről szól, hanem az arról szól, hogy Krisztusban egy új életet tudsz élni. Valóban. Szóval, itt van ez az ing. Azért is hoztam be, mert ezzel is szeretnék valamit illusztrálni. Megfigyeltem már egész fiatal koromtól kezdve, hogy amikor a gyülekezetekben valamilyen feddő, intő prédikáció hangzik el, akkor általában azok törnek össze, akik egyébként is törekszenek. És akiknek pedig össze kellene törniük, azok, mintha nem is hallották volna. Ezért a szentek még szentebbek lesznek, a szentségtelenek pedig még szentségtelenebbek. Akinek nem inge, ne vegye magára. Tényleg. Akkor erősödj meg abban, amiben eddig is jártál. Ha ez nem a te inged, kérlek, ne vedd magadra. Nem akartalak bántani. Nem akartalak károsztatni. Nem akartalak felzaklatni. Akkor gyönyörködj a te uradban. Dicsőítsd őt, és járj vele örömmel. De ha ez a te inged, vagy hasonlít egy kicsit a tiédre, akkor fogd meg. De tudod mit? Nem kell hazavinned. Nem kell újra magadra venned. Hagyd itt. Hagyd itt, és vegyél helyette egy másikat. De ha mégiscsak el akarod vinni, akkor pucold ki a belsejét. És tartsd meg a külsejét. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Uram, jövünk hozzád, és köszönjük neked, hogy már a világ teremtése előtt arra rendeltél, és arra szántál bennünket, hogy mi hasonlítsunk te hozzád. Hogy a te képed és a te hasonlóságod legyünk, hogy téged hordozzunk, téged tükrözzünk ebben a teremtett világban. A te jóságodat, a te tisztaságodat, a te igazságodat, a te tökéletességedet, a te szeretetedet, erre vagyunk megalkotva. Urunk, mi is tudjuk, amit te sokkal jobban tudsz, hogy ezt az egészet mi emberek nagyon elrontottuk. Hogy eldobtuk azt a fajta Isten képűséget, és megrontott bennünket a bűn. És a sátánnak a hatalma alá kerültünk, de köszönjük neked, hogy te azért küldted el az egyszülött fiút ebbe a világba, hogy levegye rólunk a szennyes ruhát, és hogy tiszta ruhába öltöztessen bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te, aki nem ismertél bűnt, bűnné lettél értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk te benned. Köszönjük, hogy levetted az ingünket. Köszönjük, hogy magadra vetted a mi bűneinket, és meghaltál azokért a kereszten. Köszönjük, hogy amikor feltámadtál, akkor ezzel lehetőséget nyitottál nekünk arra, hogy örökre megváltozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy te nem csak azért jöttél, hogy megments, hanem azért is, hogy megváltoztass. Úrunk, köszönjük, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy láthatunk téged. És köszönjük, hogy most is láthatunk téged, hogy te milyen szent vagy. Hogy te mennyire tiszta vagy. Láthatjuk azt, hogy, hogy mit kaptunk tőled, hogy milyen lehetőségünk van az új teremtésben, és mire vagyunk elhívva. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem akartunk megválni a régi, istentelen dolgainktól. Kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor nem fordítottunk rá gondot. Vagy bocsáss meg, amikor elhittük azt, hogy nem vagyunk rá képesek. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy aki te benned van, az új teremtés. Hogy a régi elmúlt, és hogy új jött létre. Uram, imádkozom azért, hogy te tisztíts meg bennünket, és öltöztess fel bennünket a te szentségedbe, igazságodba, az Úr Jézus nevében. Ámen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.